üdvözlök én is mindenkit a jelenlevő érdeklődött közül. Nekem Hernán Szabolcsnak hívnak, és a KFK-i részeskedés magfizikai tudományintézetből jöttem. Szeverényi tanár úrral nagyszerű átfogó ismertetése után az előadásomban megpróbálnék az európai kutatói grip, azon belül is az általa is említett CERN részeske fizikai ismeretéhez kapcsolódó LHC Computing Grip projektjéről röviden beszámolni, illetve egy átfogó képet adni, és megmutatni, hogy, hogy Magyarország, illetve azon belül a mi intézetünk, az RMKI hogyan vesz részt, és milyen erőforrásokkal vesz részt ezekben a projektekben. Az előadás végén pedig szeretnék néhány szót ejteni bővebben a Szevi által is említett Hungit.io-ról, a virtuális szervezetről, ami a jelenleg működő általános átfogó két megoldásunk közül a legkönnyebb hozzáférést biztosítja a hazai kutatói és egy felsőoktatási széle tagjainak a képpel való ismerkedésre. Először néhány szót arról, hogy a grid fontos fogalmát hogyan tudnánk definiálni, illetve milyen kontextusban a Szevi által említett paradigmák közül pontosabban milyen jelleggel gondolunk a gridre. Számunkra az európai kutatói grid révén ez a szó azt jelenti, hogy elosztott erőforrások megosztására épülő kapacitás bővülés, illetve hatékonyság növekedés. A Szevi is beszélt arról, hogy egyrészt a kapacitás sosem elég, hiszen mindig lehet találni olyan feladatokat, amik a felhasználóknak nagyobb számítási teljesítményre van szüksége, mint amennyi év rendelkezésre áll. Másrészt a hatékonyság sem sok elég jó sor sem, hiszen annak ellenére, hogy a kapacitásról nem elég, mindig vannak olyan időszakok, amikor senki nem akarja használni az infrastruktúrát, és gyakorlatilag üresen áll, és hiába való módon fogyasztja az áramot. Ez jellemzően abból fakad, hogy a felhasználásnak a módja a tudományos kutatásokban, a cikkek írásokról, a konferenciákra való készülésnél elsősorban ilyen gyors, rövid időszakokban jelentkező nagy teljesítményt igényel, ilyen bőrszökben jelentkezik. Tehát általában nem jól elosztva és egyenletes terheléssel szeretik használni az emberek az erőforrásokat, hanem rövid idő alatt, de akkor nagyon sokat egyszerre, ami megnehezíti azt, hogy a hatékonyság és a kapacitás közti finom egyensúlyt megtaláljuk. Erre a megoldása a grid oly módon jelentkezik, hogy az egyes intézetek, szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek elosztott erőforrásait egy egységes rendszerbe kapcsolják össze, és ezáltal egy nagy virtuális homogén módon használható erőforrást hoznak létre, amiben mindig található annyi ezt a kapacitást, hogy ezeket a bőrszöget ügyesen menedzserre el tudja osztani, illetve amikor egy adott erőforrás kihasználatlan, akkor más intézetek, más felhasználók feladatait, folyamatait futtatva hasznosítható ez az amúgy teszendőbe menő kapacitás. Egy rövid különbségtételt mondanék az adat és számítási grid-ekről. Hagyományosan megkülönböztetik ezt a két fogalmat. A data grid vagy adat grid-nek a lényege az, hogy elsősorban adattárolási, adathozzáférés és adatkezelési feladatokra nyújt egy heterogén erőforrásokból álló elosztott infrastruktúrát. Hasonlóan a computing grid pedig a számítási folyamatokhoz nyújt összehangolt elosztott számítási erőforrást. Mind a kettőben, ahogy mondtam, a végeredmény egy uniform módon kezelhető, nagy kapacitású virtuális erőforrás. Itt írtam ezt az interclustering szót a fólián. Ugye ugyanúgy, ahogy az internet kialakulásakor, és maga a szó és az internetworking szóból alakult ki, hogy az egyes helyi hálózatokat összekapcsolták egy nagy virtuális hálózattá. Hasonló módon itt gyakorlatilag arról van szó, hogy ebben a képben az egyes klaszter erőforrásokat és tárolási erőforrásokat úgymond interclustering üzemmódban kapcsolják össze egy uniform módon használható virtuális erőforrássá, és ahogy Szevi is említette, egy úgynevezett köztes réteg middleware felel azért, hogy ezeket a szolgáltatásokat és erőforrásokat intelligens módon jól menedzselhetően összehangolja. Akkor néhány szó az általános célú európai kutatásokról. Ahogy Szevi is mondta, ez az EGI, a European Grid Initiative, egy európai grid iniciatíva rövidítése. Ennek a célja nem más, mint az e-science erőforrások példájaként egy egységes, nyitott, szabványos erőforrásrendszer, grid erőforrás létrehozása az európai kutatások támogatására. Mindegyik szó fontos, hogy egységes, úgy olyan értem, hogy egységes módon használható. Fontos az is, hogy nyitott, tehát a a kutatások közül nincs priorizálás, bárki csatlakozhat ehhez az infrastruktúrához, és szabályos megoldásokat alkalmaz, ami lehetővé teszi azt, hogy a heterogén erőforrások egy interoperábilis és uniform módon használható egységes egészé állhassanak össze. Ahogy Szabi is említette, ennek az EGI-nek, ami egy föderatív módon szerveződő európai infrastruktúra, a tagjai az úgynevezett NGI-k, azaz Nemzeti Grid Iniciatívák. Úgy is gondolhatunk ezekre, mint az EGI-ben résztvevő európai országok nemzeti grid programjára. Ezek azok a kezdeményezések, illetve projektek, amik egy ország saját hatáskörben üzemeltetett, működtetett és felügyelt erőforrásait országos szinten egyrészt egységes infrastruktúrával hangolják össze, másrészt olyan módon integrálják bele a közös európai gridbe, hogy az átjárhatóságot biztosítsák, majd később utalok erre, hogy ez pontosan mit is jelent. Itt látszik, hogy az átjárhatóság és az integrálás azzal is együtt jár, hogy nincs kitüntetett köztesvétek technológia, többféle szoftveres megoldást is használnak az erőforrások kezelésére. A legnépszerűbb egyelőre jelen pillanatban ez a G-Lite nevezetű, a mi intézetünk is ezen a platformon van jelen, de létezik még más szintén fontos köztesvétek típusok is, például az ÁK, amiről az NIF előadásában hallunk majd, illetve az UNICOR. Ugye, ahogy Szabi is említette, a közösség formálás, illetve a közösség alapú hozzáférés egy nagyon fontos jellemzője a kutatói grideknek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem egyéni felhasználók kapcsolódnak önállóan az ISHS, hanem úgynevezett virtuális szervezetek, virtual organization, azaz VO-k, azok, amelyek a valódi felhasználókat megtestesítik ebben a paradigmában. Ez azt jelenti tipikusan, hogy egy adott kutatási projekt, egész konkrétan mondjuk egy géntudatási kollaborációnak a tagjai, akik együtt akarnak működni, és különböző országokból, különböző ügyezetekből földrajzilag elosztott adatokon és erőforrásokon akarnak kutatást végezni, ők alkothatnak egy VO-t, egy ilyen virtuális szervezetet, amely egységesen tudja az ő jelenlétüket kezelni ebben az európai hívben. Néhány szót az erőforrásoknak a skálájáról, hogy érzékeltessük, hogy ez egy mennyire masszív dolog, amiről beszélünk. Jelenleg ebben az EGI infrastruktúrában több mint 240 ezer CPU port található, és több mint 100 petabyte storage. Nem tudom, hogy a petabyte ugye 1000 gigabyte-ot jelent, ez igazából a szám. Ez is kevés lesz. Ezer terabyte, igen, bocsánat, nyilván. Tehát ez már önmagában is egy hatalmas szám, de ez jelenleg is felfelé skálázódik és folyamatosan nő. És azt, hogy ez mennyire átfogó és milyen széles körben támogatott, arra jó példa az, hogy több mint 300 intézményi partner vesz részt ebben az infrastruktúrában, több mint 50 országból, tehát itt egyetemekre, kutatóintézetekre kell gondolni elsősorban. És ahogy a felhasználókat említettünk az imént, több mint 200 VO-ban tömörül 16 ezernél is több felhasználó jelenleg. Saját tudomásom szerint mind a két szám egyébként már jelentősen alul becsül, de olyan ütemben szaporodnak a VO-k és olyan ütemben szaporodnak a felhasználók is, hogy nehéz erről pontos naprakész adatot szolgáltatni. Következő pontunk a WLCG VSCG, ez a Worldwide LHC Computing rövidítése. Ez nem más, mint a jól ismert CERN LHC részecske fizikai gyorsító kísérleteinek az adatanalízisét, illetve adatkezelését szolgáló grid infrastruktúra. A VLCG és az EGI infrastruktúra gyakorlatilag az elmúlt évtizedben kéz a kézben együtt fejlődött. Párhuzamosan olyan erős a kohézió a két infrastruktúra között, hogy nagyon sokáig gyakorlatilag a kettőjének volt tekinthető. Most már talán hasznosabb erre úgy gondolni, hogy a VLCG önálló grid infrastruktúra nem más, mint az általános előbb említett EGI európai kutatói grid-nek az egyik pilot projektje, az egyik legnagyobb felhasználói csoportja. Ugye itt jellemzően a négy nagy LHC-s részecske fizikai kísérlet, igen, a nehézén a fizikai kísérlet, az ALIS, az ATLASZ, a CNS és az LHCD kutatásairól, adatairól és felhasználóiról beszélünk. Lesz majd akár egy előadás a kollégánkról, Hajcár Krisztiántól, aki pontosan a CNS-ben történő számolásokról fog megszólni és a grid-nek az ebben betöltött szerepéről. Itt csak annyit mondanék röviden, hogy a saját intézetünk részvételét pontosabban el tudjuk képzelni, hogy ennek az LHC gridnek a létének a legfontosabb vezérlő elve az LHC adatainak a biztonságos tárolása, elosztása, megőrzése és feldolgozása, tehát itt az adatnak a középpontban. Ennek az adatnak a kezelése egy háromszintű hierarchiát hívott életre, ahol a TIR nulla, ez maga a cél, itt dupla mennyiségben, tehát kétszeres mentéssel rögzítik az adatokat szalagos tárolásra, 10 petabájtos tartságrendben beszélünk. Az adatoknak a további szétosztását, mivel ezek TIR-1 központok teszik lehetővé, ezekből 9 darabban, ezek szintén kiemelt központok, nagyon durva hálózati és tárolókapacitási jellemzőkkel rendelkeznek, szintén petabájtos tartságrendekről beszélünk. És végezetül, ahol adópénzzel látjuk az egészet, tehát a tényleges fizikai analízis a kutatók munkájaként létrejön, ott több mint kb. 50 TIR-2 központ szolgálja ezeknek a konkrét napi számítási feladatoknak a kiszolgálását. Ezeknél olyan 100 terabájtos nagyságrendű tárolásra kell gondolni. És akkor itt röviden át is tennék az RMK-re. Az RMK nem más, mint ebben az LHC Computing Gridben az egyik a több mint 50 TIR-2 központ közül. Történetileg viszonylag hamar csatlakoztunk, tehát a hatodikuk voltunk a TIR-2 sorában, 2003. novemberében történt meg a csatlakozás. Mi nem az összes kísérletet támogatjuk, nyilván csak azokat, amelyekben a magyar fizikai tudományos részvétel érdekelt. Ez elsősorban a CNS és az ALIS kísérletet jelenti. Azért írtam ide a kirkott zárójára, ez nem a CNS kísérlete, ez egy asztrofizikai gravitációs hullámokkal foglalkozó kísérlet, mert erről is lesz egy nagyon jó előadás, hogy nevezzem még Gergely kollégámtól hamarosan. Itt néhány adat a kapacitásunkra jellemzően, ez több mint 500 CPU és kicsit több mint 240 terabájtot jelent most, és ezzel a TIR-2 központoknak a hierarchiájában mi egy ilyen alsó középszinten helyezkedünk el, és csak a grid-tel összefüggő feladatok, illetve üzemeltetés céljai dedikált gigabites kapcsolattal rendelkezünk. Van egy rövid táblázat az erőforrásoknak a fejlődéséről, 2003-tól az elmúlt évig. Eleinte 30 gigabites CPU-kkal indultunk, aztán itt a 2000-es évek közepén álltunk át teljesen, most ebben meg az átmenet a 64 gigabites CPU-kra, és látszik a storage fejlődése. Ez egy fontos dolog, hogy hány ember foglalkozik ezzel. Hát sosem elég, de hál' Istennek több mint egy. És akkor, hogy a számokat érzékeltessem ismét egy picit, néhány grafikon következik a CERN-ben történő részvételünkről. Először az elmúlt évnek az adataival két slide. Az első, az összes lefutott jobok számát láthatjuk az egyes oszlopokban, havi bontásban, tehát ez a 2010 január, ez a 2010 december. Zöld szín jelöli a CNS által futtatott számítási feladatokat, piros szín jelöli az ALIS által, az ALIS CO-ban. Számításokat. Egy ilyen számítás tipikusan egy darab CPU-kóban fut, és 6-8-10 óráig tarthat. Kiemelném itt például a május, elmúlt év májusát, amikor 100 000-et meghaladó számolás futott le, csak a mi rendszerünkön, ami egy nagyon pici része a teljes rendszernek. És akkor ugyanez az eltelt CPU idő vonatkozásában. Itt például decemberben van egy kiugró adat, tavaly év decemberében több mint 2,5-ször 15, igaz, több mint 250 000 CPU óra részes fizikai számítás hajtódott végre, illetve futott le a mi clusterünk 500 órán. És ezt egy kicsit az időfejlődés perspektívájában is lássuk, egy kumulatív grafikon, tehát itt az összes elvégzett számítási feladatok száma látszik, 2007. januárjától 2010. decemberig, sajnos nagyon sűrű itt a dátumozásnak a beosztása, tehát ez volt 2007 eleje, ez 2010 vége, és ez pedig hát egy olyan szűk 2 millió most, ahol tartozunk. Szintén zöld a CNS és piros az ALIS. Hasonlóan az eltelt CPU időre vonatkozólag, ugye ez 4,5 és 5 millió CPU óra között van az a hasznos számítási idő, ami csak a mi klaszterünkre mondom, és ez se volt mindig 500 CPU, tehát jellemzően néhány hónapja tudjuk ezt a kapacitást nyújtani. Ennek ellenére gyakorlatilag állandó tempóban növekszik a felhasználás, ahogy ez látszik. És akkor még 3 slide-ot gyorsan arról, hogy ez sejthető legyen, hogy milyen szintű munkát igényel ennek az erőforrásnak a megfelelő minőségű üzemeltetésére. Ugye eddig a mennyiségről láttunk számokat, nem csak ez a fontos, az is fontos, hogy ezek a számítások, amiket megpróbálnak lefuttatni egy adott erőforráson, az hasznosan is érjen véget, és mondjuk ne hasonljon el a program félúton, vagy ne ad a hozzáférési problémák miatt használja fölöslegesen az erőforrásokat. Ez a szájtoknak, a központoknak, a TIR-2 központoknak a gyakorlatilag rendelkezésre állási sorozat korhatárt mutató grafikon. Ez a 2008-as év, 18-a voltunk a CNS által érdekelt központok közül. 2009-ben 6-ok voltunk, itt már gyakorlatilag 90% fölötti volt a rendelkezésre állásunk. Nem 8-ig, és hát megfizetett munkával ez sikerült a tavalyi évre vonatkozóan a második helyre följönnünk ebben a rangsorban, ami azt jelenti, hogy az összes CMS Tier 2 központ közül a tavalyi évre voltunk a második legjobbak, egy ilyen közel 98%-os rendelkezésre állási mutatóval. Nagyon gyorsan kell meghaladnunk. A Hungiről szeretnék néhány szót szólni. A legfontosabb dolog, a Hungi nem más, mint az egyetlen hivatalos, általános célú magyar prévója. Ez az a virtuális közösség, vagy virtuális organizáció, ami mindenkinek a számára nyitott, és ingyenes hozzáférés nyújt a teljes magyar akadémiai, illetve felsőoktatási szférából. Bárki, diplomamunkástól, hallgatótól, doktorandusztól át az akadémikusig használhatja ezeket az erőforrásokat, és ennek segítségével megismerheti azokat az eszközöket, infrastruktúrát, szolgáltatásokat, amelyen az Európai Egyetemen dolgozni lehet. De fontos, ez teljes állandó rendelkezésre állás jelent. A felhasználásra vonatkozó példák majd a reklám után, de most reklámozom a Hungivet, a magyar hírek után jönnek majd az érdekesebb, szerintem számomra érdekesebb rész a sikersztorik, hogy kinek hogyan sikerült használni a hírek és a domenes eredményeket elérni. Ezt majd látjuk az előadás tudatok második felében. Itt a kapacitásról néhány szám. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy jelenleg átlagosan 100 körüli jobb fut állandó jelleggel a magyar erőforrásokon a hűvék kereteiben. És akkor itt is néhány grafikon, ez szintén a tavalyi évet jelenti. Itt a színkódolás azt jelenti, hogy a résztvevő intézetek közül, azt nem mondtam, hogy a rajtuk kívül természetesen a BNE, az ELTE és az NIF erőforrása és résztvesnek a magyar képviselők vezető hívókújájában. Itt a tavalyi futtatott jobbok számát látjuk, például tavaly szeptemberben több mint 16 000 jobb futott be a munkában, amivel valakit nagyon jól jártuk, fontos számolni valójuk volt. Ugyanez a CD-re vonatkozólag, szintén ugyanabban a hónapban, tavaly szeptemberben több mint 30 000 óra, jól látom a hasznos CPU idő, amit a számítások kiszolgálására adott. És akkor itt is a kumulatív grafikonokat látjuk, ugye a lila szín jelenti a RFK-i erőforrásai, ez a halmány a BME, ez a sötétebb a Nuki, és az elterő forrásai a közepesen sárga szín jelzi. Ez pedig hasonlóan a kumulatív adat a CPU-ről vonatkozóan. Köszönöm szépen a figyelmet, a legfontosabb dolog, hogyha bármi érdekel még ezzel kapcsolatban, ahogy a mostani délutánnak az információban, www.kfj.hu-per oldalon található, és hát egy fél percet kérnek még arra, hogy kicsit szemléletes képet adjak erről a dologról. Így néz ki egy jubilőr program, ilyen ábrázolva jelenleg a CERN LHC grid-nek a működésére. Ezek a pulzáló karikák jelzik az egyes központokat, a pulzáros nagyság az erőforrás mennyiségét jelzi, és a vonalak, amik néha megjelennek, azok az adatmozgatásokat, illetve az egyes számítási feladatoknak az adott erőforrásra történő elindulását és visszaérkezését mutatják. Hát itt is látszik, hogy nagyon komoly, folyamatosan. Látszik, hogy jelen pillanatban kb. 82 000 számítási feladat fut szerte szél a világban a CERN-ben, és további közel 30 000 számítási feladat vár arra, hogy egy számára alkalmas erőforrástól szabaduljon és megkezdődik a tudását. Ez egy szabadon elérhető kis eszköz, és nagyon szemléletesen lehet követni a grid működését. Természetesen az Egyesült Államokban, Japánban és máshol is. Hát Japánban most szerintem tudjálsz. Köszönöm szépen a figyelmet. Átadnám a szót.
Köszönöm szépen a lehetséges előadást. Magyar Videk sorában folytatnám az előadásokat.